je t'aime.
Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ukrajna már hétfőn helyreállítaná az olajszállítást. A magyar kormány álláspontja változatlan. Ha van olaj, van pénz, közölte Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délután a Facebook oldalán. Brüsszeli közvetítéssel kaptuk a jelzést Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását, írta a miniszterelnök. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását, mondta Orbán Viktor, aki hozzátette azt is, a hitel folyósítása a Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget sem. Felszabadulhatnak a befagyasztott uniós pénzek. A hivatalba lépő magyar kormánnyal Budapesten folytatott hétvégi technikai találkozók lehetőséget kínáltak megbeszélésekre arról, miként lehet tovább lépni és valódi eredményeket elérni a Magyarországnak szánt korrupció és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott Európai Uniós források felszabadítása érdekében, közölte az Európai Bizottság. A munka folytatódni fog, tette hozzá közleményében a szervezet. Az uniós végrehajtó testület még csütörtökön jelentette be, delegációja Budapestre utazik, hogy mielőbb tárgyalások kezdődjenek a legfontosabb uniós ügyekben. Több kérdésben sürgető az előrelépés, áll a közleményben. Legyen szó az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról, mondták. Az előzetes tárgyalások célja, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, azonnal lehessen cselekedni, tették hozzá. Még 3 hetük van az országgyűlési választáson induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az ország nagyon sok pontján láthatók még hirdető táblákra, hirdető oszlopokra, villanyoszlopokra kihelyezett választási plakátok. A választási eljárási törvény szerint a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát május 12-éig kell eltüntetni ezeket a plakátokat. A jogszabály szerint annak kell eltávolítania, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják. Ismét vasútmodell kiállítás volt Miskolcon. A helyi vasútmodellezők egyesülete idén is megrendezte a már hagyománnyá vált tárlatot és bőrzét a Gömöri pályaudvaron. Az egyesület kiállítással egybekötött vasútmodell bőrzéjén látható volt többek mellett egy 25 méteres terepasztal egy működő vasúti rendszerrel, valamint további terepasztalok és különböző diorámák. Az egyesület tagjainak segítségével a látogatók kipróbálhatták a számítógépes vasútvilág szimulátort is.
Az időjárásról.
A csapadékzóna a kelet-dél-kelet felé elhagyja Magyarországot. A front mögött az ország nagy részén napos idő várható, azonban az északkeleti tájakon kevesebb napsütésre lehet számítani, és helyenként kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Kedden közepesen felhős idő valószínű, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Így minden
Környezetvédelmi magazinja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, környezetvédelmi szempontból egy igen különleges hét elé nézünk, hiszen ezen a héten van a fenntarthatósági témahét, egészen pontosan április 20-a és 24-e között idén, illetve április 22-én van a Föld napja. Először néhány szóban halljunk ezekről. Ezen a héten szerdán, április 22-én van a Föld napja. Ennek alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, így hazánkban is, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg. A Föld napjának az ötletét John McConnell vetette fel 1969-ben egy UNESCO konferencián San Franciscóban. A Föld napját első ízben 1970. március 21-én tartották, ami az északi féltekén a tavasz első napja. Dennis Hayes, amerikai egyetemi hallgató, 22-én mozgalmat indított a Föld védelmében, és megalapította az Earth Day Network-öt, a Földnapja hálózatot. Azóta az alternatív energiaforrások kutatója is szakértője lett, már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. 1990 óta minden évben erre a napra adja ki a Washingtoni World Watch Institute éves jelentését a világ környezeti állapotáról a világ helyzete címmel. Most van a fenntarthatósági témahét is. A 2026-os fenntarthatósági témahét egyik kiemelt témája az erdő, mint ökoszisztéma. A fenntarthatósági témahét egy évente megrendezett Kárpát-medencei oktatási program. A témahét célja a fenntarthatóság komplexitásának bemutatása, a diákok szemléletformálása egy cselekvő program keretében. A téma héten évente 1800 iskola, 420 ezer diákja vesz részt. Miskolcon is számos iskola csatlakozott a téma héthez április 20-a és 24-e között. Kedves hallgatóink, és most nézzük is, hogy mivel várjuk Önöket a mai zöld előben. A mai környezetvédelmi magazin műsorunkban Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével beszélgetünk. Először a fecskékről lesz szó. Többek között arról szólunk, hogy évről évre jelentkező madárvédelmi probléma országszerte, így Miskolcon is, a tavasztal hazaérkező parti fecskék beköltözése épületalapokba, építési földhányásokba. Majd pedig arról szólunk, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ismét elindította a tavaszi természetles elnevezésű programját. Ehhez június 30-áig bárki csatlakozhat, akár innen Miskolcról is.
Amikor a parti fecskék elkezdenek hazatérni az afrikai területekről, akkor ugye ez az az időszak, amikor beindulnak például nagyobb építkezések, aminek keretében például készülnek olyan nagyobb munkagödrök függőleges falakkal, mint mondjuk egy kábelakna, vízórakna. Most rendszeresen elő szokott fordulni az, hogy különösen mondjuk ilyen hosszú hétvégés helyzetekben, hogy mondjuk az utolsó munkanapon délután véget ér a munka, elvonulnak a munkások, és csak mondjuk 3-4-5 nap múlva mennek vissza. És bizony az egy potenciális kockázati lehetőség, hogy pont ebben a hétvégi két napban, két és fél napban érkeznek meg oda a parti fecskék új beköltözőként, és amikor elkezdenénk a munkát néhány nap múlva, akkor ezt nem tudjuk folytatni, mert hogy beköltöztek a függőleges falakba. A fecskék már fúrják a lyukat, és ilyenkor a törvény betűje szerint már nem lehet folytatni az építkezést. Na most ezért hívjuk fel a figyelmet erre.
Kedves hallgatóink, hamarosan kezdünk tehát a fecskékkel. Orbán Zoltánnal beszélgetünk majd, maradjanak velünk.
Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, mai környezetvédelmi magazin műsorunk első felében a fecskék kerülnek a középpontba. Évről évre jelentkező madárvédelmi probléma országszerte, a tavasszal hazaérkező parti fecskék beköltözése épületalapokba, építési földhányásokba, olyan helyekre, ahol éppen ezért hónapokra le kell állítani a munkálatokat, vagy az illegálisan folytatott munkavégzés a teljes kolónia, a tojások, a kotló és etető madarak, illetve a fiókák pusztulását okozhatja. Erről a jelenségről beszélgetünk a következő percekben Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével, akit arról is kérdezünk, hogyan segíthetjük a fecskéket a fészeképítésben. Egy felhívást tett közzé a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, ugyanis parti fecskék költözhetnek be építési területekre. Mit jelent ez egészen pontosan? Kérdezem Orbán Zoltánt, az egyesület szóvivőjét.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Hát valóban, ugye ez az a típusú médiaanyagunk, kampány, felhívásunk, amit a problémák megelőzése érdekében adunk ki most már jó pár éve, a média segítséget is kérve. Ugye arról van szó, hogy amikor a parti fecskék elkezdenek hazatérni az afrikai területekről, akkor ugye ez az az időszak, amikor beindulnak például nagyobb építkezések, aminek keretében például készülnek olyan nagyobb munkagödrök függőleges falakkal, mint mondjuk egy kábelakna, vízórakna, vagy még inkább mondjuk egy épület, egy családi ház építkezésén az alap kiásása. Most rendszeresen összekott fordulni az, hogy különösen mondjuk ilyen hosszú hétvégés helyzetekben, hogy mondjuk az utolsó munkanapon délután véget ér a munka, elvonulnak a munkások, és csak mondjuk 3-4-5 nap múlva mennek vissza. Vagy akár péntek délután, hétfő reggel. És bizony az egy potenciális kockázati lehetőség, hogy pont ebben a hétvégi két napban, két és fél napban érkeznek meg oda a parti fecskék, új beköltözőként, és amikor elkezdenénk a munkát néhány napon, akkor ez nem tudjuk folytatni, mert hogy beköltöztek a függőleges falakba, a fecskék már fúrják a lyukat, és ilyenkor a törvény betűje szerint már nem lehet folytatni az építkezést. Na most ezért hívjuk fel a figyelmet erre, hogy van megoldás. Tehát, hogyha ilyen helyzet előáll, több napon keresztül, pláne, hogyha több héten keresztül ebben az áprilisi időszakban felhagyunk a munkátokkal, nem vagyunk ott folyamatosan, és a madarak megjelenhetnek, akkor ezeket a függőleges falakat érdemes lenejlenozni, lehálózni, mezőgazdasági fóliával, raselhálóval, ilyesmivel. Ugye ez az egyik helyzet. A másik helyzet, amit talán egy fokkal gyakoribb, akkor különösen nagy, több évet felülelő építkezések kapcsán, ugye rendszeresen keletkeznek hatalmas, idézőben hegynyi méretű földhalmok. Vagy kitermelik azt, és ott depózzák le, vagy oda szállítják, hogy majd beépítésre kerülnek. Hogyha ezek a földhalmok kint voltak már az előző évben is, akkor a tél és a kora tavasz folyamán a nedvesség hatására ezek a nagy, tényleg jelentős, akár 6-8 méter magas földdombok, meg az oldalai megcsúszhatnak és megsúvadhatnak. És ahol megcsúszik, lecsúszik a földfal oldala, ott függőleges falak alakulnak ki, és ebbe is beköltözhetnek pillanatok alatt egy hétvégén a fecskék, és akkor megint bajba vagyunk. Ebben az esetben, hogyha ilyen van, akkor a rézsüzés is megoldás lehet. Tehát, hogyha nem függőlegesek a falak, hanem legalább már csak 60 fokosak, vagy akár ennél is laposabb szögben le van rézsüzve, akkor nem fognak beköltözni a madarak, mert hogy ezzel azt kockázhatnák, hogy a szörmisragadozók szépen fel tudnak gyalogolni a költőüregek bejáratához.
Mi az, amit még tehetünk?
Semmit, ezen kívül semmit. Tehát a fizikai elszigetelés az, ami működhet. De nagyon érdekes, hogy egy jó hónappal ezelőtt már volt olyan telefon egy ilyen kivitelező részéről, hogy akkor most akkor az pontosan hogy is van, mert ő értesült erről, és szeretne felkészülni, és akkor arról egyeztetünk, hogy akkor most nejlon, vagy raserháló, és hát minél nagyobb felületről van szó, annál inkább az egyszerű megoldást kell választani. Ugye itt, hogyha akár hálóról, akár nejlonról beszélünk, itt nem az a cél, hogy azt ne tudja áttörni a parti fecske, mert a parti fecske nem tudja áttörni, hanem az, hogy fizikailag küszöböljük ki azt, hogy a madarak számára vonzó lehessen egy ilyen partfal. Mert hogyha ott van a nyers partfal, gödör oldal, akkor az a fecskéknek felhívás keringőre, hogy ez egy potenciális fészkelési hely lehet, de ha az le van takarva, akkor a fecskék meg se állnak gondolkodni, mert nem látják, nincs az a kulcsinger, hogy ott van egy frissen ásott, vagy frissen kialakított függőleges földfal.
Beszokták egyébként tartani ezt a vállalkozók, építkezők, szakemberek, odafigyelnek erre? Mi a tapasztalat, vagy érkezik sok-sok bejelentés azért az egyesülethez?
Nincs ilyen jellegű tapasztalatunk, azért, mert nem vagyunk hatóság, tehát nem vagyunk jogosultak ellenőrizni. Mi ugye felhívást tudunk közé tenni, hogy ne is legyenek ilyen helyzetek. Nyilván nem arról van szó, hogy országosan akár ezres nagyságrendben fordulnak ilyenek elő, de ugye nekünk az a feladatunk szakmai szervezetként, hogy az emberek és az állatok érdekeit is szem előtt tartjuk. Ez általában az esetek igen jelentős részében, mint például itt is, ez a kettő ugyanaz. Tehát a madárnak nem érdeke beköltözni egy olyan helyre, ahol folyik az építkezés, és itt most legyünk őszinték, ezt meg lehet oldani sófnitoninkban, mégis folytatják az építkezést. Ilyenkor ugye madarak nem pusztulnak el, fiókák nem pusztulnak el, tojások nem pusztulnak el, hiszen még csak mit tudom én, két napja, vagy három, vagy öt napja vannak ott. Nyilván a törvénybetűje szerint már ez is problémás, hogyha bíróságra kerül az ügy, akkor ebből lehet gondja az elkövetőnek. Nyilván, hogyha már kialakultak a költőüregek, és már zajlik a kotlás, és valaki ekkor csinálja meg, akkor az viszont már nagyon nagy kockázatot jelent, mert nagyon gyorsan egy fészekaljal is, vagy két-három fészekaljal mindenképpen összejött a 200.000 forintos határ, ami fölött már természetvédelmi törvénysértést követel az illető, de nyilván senki nem akarja elpusztítani a tömegével a madarakat. Tehát ezért jó erre előre gondolni, és hogyha erről tudnak az emberek, mivel évről évre ebben az időszakban a média segítségével ezt felhívjuk a figyelmet, akkor sokkal többen fognak odafigyelni. Ugye nem csak a madaraknak rossz lesz, hanem a kivitelezőnek. Most gondoljunk be, hogy tudom én, egy családi házépítés, pláne egy nagyobb építésnél, kivitelezésnél le kell állnia mondjuk 2-3 hónapra az építkezésnek, ez semmilyen szempontból nem jó. Ezért érdemes előre gondolkodni, ezért érdemes erről sokat beszélni, mert ahogy elhangzanak ez a tévében, rádióban, online, akár még nyomtatott újságokban is, akkor az embereknek szépen lassan egy nagyobb körben fog beépülni ez a tudatába, és akkor hát, ha több embernek jut eszébe, és hogyha már mondjuk országosan több 10%-kal lehet csökkenteni az ilyen konfliktus helyzeteknek a számát, akkor már megérte.
Még mindig a fecskéknél maradva, de azért már némileg egy kicsit más témában, sárgyűjtő helyekkel is segíthetjük a fecskéket, ugye ezekben a hetekben, előttünk álló hetekben. Mit jelent ez pontosan, hogyan készíthetők ezek a sárgyűjtő helyek, de hát elsősorban miért fontosak ezek?
Ugye a két sárfészket építő fecskefajunk, a füsti fecske és a molnár fecske, az szó szerint az út porából építi a fészkét, hogyha az nedves, hogyha az sár állagú, és akkor ezt még a nyálával összekeverve, ragacsosabbá téve ilyen kis nedves sárgömbökből építi meg a fészkét. Ez rettenetesen nagy munka, ezért jellemző a két sárfészket építő fecskefajunkra, hogy nem Magyarországra jön vissza, nem a településre, nem az utcába, nem a házba, hanem a ház falán a fészkébe. Mert egyszerűen, hogyha évről évre ugyanoda jönnek vissza a párok, akkor meg tudják spórolni azt a mondjuk másfél-két heti fészeképítési munkát, ami veszi el az energiát, és mondjuk az a pár az fészeképítés évében csak egy költésre valad energiája ideje. Ez az evolúciós magyarázata, hogy miért térnek vissza a fecskék a fészkébe, és mondjuk olyan fajok, akik könnyebben, gyorsabban építenek fészket, mint a fekete rigó, az minden költés az új fészket épít. Tehát ez is közrejátszik. Na most, ugye a füst és a molnár fecske alapvetően az emberi tevékenységhez kötődik. Az ember előtti időben, mondjuk 2-3 ezer évvel ezelőtt a Kárpát-medencében ez a két faj maximum néhány száz, vagy esetleg néhány ezer páros nagyságrendben költhetett. Mert ez a fajta fészeképítés, ez a függőleges sziklafalak esőtől védett párkányai alatra alakult ki, illetve a barlang bejáratokban. Most Magyarország mai területén nem nagyon vannak ilyen helyek. Ugye az elmúlt mondjuk 1000 évben, amióta az eleink megtörtént Magyarország mai területén is, ahogy a honfoglalás, és az eleink egyrészt elkezdték átalakítani a tájat, egyre többet a legelő állattal a rovartáplálék felhői, ami a fecskéknek ugye az alapvető táplálék bázisát jelenti, plusz elkezdtek Magyarországon is feltűnni a szilárd építmények, amik mesterséges sziklafalakként gyakorlatilag fészkelőhelyet jelentettek a fecskéknek. Az emberi tevékenység hatására mondjuk a történelmi időkben, tehát mondjuk 2-300 évvel ezelőtt megmerem kockáztatni, biztos vagyok benne, hogy mind a füsti, mind a molnár fecske állomány Magyarországon milliós nagyságrendű volt a pároknak a száma. Ugye ez az is segítette, hogy alapvetően földesek voltak az utcák, a települések, az udvarok. Ráadásul ott volt, minden portán ott volt, és még a várak udvarában is ott volt az istálló, a Baromfi udvar, a disznól, ezekhez ugye jártak itatók, és mivel földes volt alapvetően az emberi környezet, az esők hatását, hogy mindig volt pocsia, tehát végtelen mennyiségű fészeképítő anyag volt elérhető a fecskék számára. Na most a modern világunk, mondjuk az elmúlt 20-30 év, ebben igen jelentős változást hozott. Az egyik változás az, hogy Magyarországon az Európai Uniós csatlakozást követő két évben gyakorlatilag megszűnt a háztáji állattartás. Matematikailag persze még van, de hát az előző évszázadokhoz képest ez nem jelentős, kiürültek az istállók. Amikor kiürültek az istállók, eltűntek a Baromfi udvarok is már, akkor megszűnt a sár utánpótlás, hiszen nem volt, ami nedvesen tartsa a talajt. Plusz a klímaváltozása, a tavaszi esők szinte teljesen megszűntek, és akkor a harmadik szeg ennek a fajta fészeképítésnek a koporsójában pedig a modern település szerkezettel magyarázható. Tehát miközben eltűnt a csapadék és eltűnt az istálló, eltűntek a földes felületek, a szabad föld felületek is. Ugye aszfaltozunk mindent, térkövezünk mindent, és vagy gyepesítünk, tehát ha még van is csapadék, akkor sincs, ahol sár képződhet. Egy ilyen hely van országszerte, az utak patkája. Az utak patkája mondjuk 50-60 évvel ezelőtt az alkalmas volt erre, alapvetően sáros talajelem volt a patka. Na most amióta az elmúlt mondjuk néhány évtizedben, vagy mondjuk az elmúlt 20 évet, az ezredforduló után, hogy odafigyelünk, egyre inkább odafigyelünk például a környezetvédelemre, és télen nem sózunk. Hanem nagyon apró szemű, mondjuk így homokot használunk. Ugye ez folyamatosan megy le a patkára, és ha megvizsgáljuk az aszfaltozott utak patkáját, akkor ott igen-igen mélyen is ez a talajnak tűnik, de valójában nagyon apró szemű homok, igazán a technológia, ezt kavicsnak hívják ezt is. Tehát ez alkotja. Ennek az a jellemzője, hogyha a madár ilyen nedves foltokról tud is gyűjteni belőle kis gombócokat, és azt a nyálával többé-kevésbé össze tudja ragasztani, de egy ilyen anyagból épült fészeknek az állékonysága összesen vethető a régi agyagos széna-szalmatörekkel, ráadásul kevert ragacsos sáréval. Egy olyan 100 évvel ezelőtt ilyen anyagból készült fészek simán kibírt 20-30 évet, úgyhogy nem szakadt le, nem repett meg, nem kellett tatarozni. Ez a mai modern, tényleg inkább ilyen kavicsos, homokos talaj, az a csoda, hogy egyáltalán tud belőle építkezni a fecske, de nagyon gyakran megsérül, megreped, leszakad egy része, vagy az egész fészek. Tehát az azt jelenti, hogy miközben a fecskállomány óriási bajban van, a bajhoz ez is, az is hozzá tartozik, hogy így a fészek építő anyag sem megfelelő, egyre nagyobb energiákat kell fordítani a fecskéknek új fészek építésre, tatarozásra, de nincs miből. És akkor ezért mondjuk azt, olyan tavaszokon, amiből sajnos egyre gyakrabban van, amiből egyre több van, akkor nincs elég csapadék, hogy amikor jönnek haza a fecskék és elkezdik a költést, ez április második felében kezdődik igazándiból, még akkor is bőven érkeznek haza, vonnak, főleg a tojók lassabban jönnek. Tehát amikor ilyen aszályos, száraz a tavasz, akkor április közepétől érdemes sárgyűjtőhelyeket kialakítani. Látjuk, hogy a környezetünkben hol van olyan úszpatka rész, akár szélesebb földes résszel, vagy egyéb földút van, stb. Ezt mindenki el tudja képzelni. És akkor itt, ahol emlékszünk rá, hogy eső esetleg mindig megáll a víz. Ide érdemes akár családi közösséggel, lakótársi közösségbe odahordani nagyságtól függően mondjuk egy-két talicskányi jó zsíros, akár agyagos talajt, földet, ha tudunk szerezni. És akkor szedjük ki a patkából azt a homokos alkalmatlan részt, mondjuk 20 cm mélyen ásunk egy gödröt, azt vigyük el, szállítsuk el ezt a talajt, szórjuk ott szét, és utána ebbe az előkészített gödröcskébe szórjuk bele a fecskék számára alkalmas, ragadósabb talajt, és utána ezt locsoljuk be folyamatosan, hogy nedves maradjon. Ugye ezt a trükköt akkor is szoktuk javasolni, hogyha valahol mesterséges fecskefészek telepet, műfészkekből álló telepet alakítunk ki, különösen ott, ahol nem volt előtte fecske, már régóta, vagy lábazaton álló molnár fecske telepet hozunk létre, mert hogyha ez alatt ennek a közvetlen közelében ki tudunk alakítani egy legalább egy négyzetméteres sárgyűjtőhelyet, akkor a sár csillogása le fogja vonzani a fecskéket, és így van esélyük, amikor a talajon nézik, vagy akár gyűjtik egy távolabbi fészkethez a sarat, és felnéz a fecske, akkor meg fogja látni az eresz alatt, vagy a lábazaton álló sátor teteje alatt a műfészkeket. Ugye az a probléma, hogy hiába rakok én ki 100 műfészket az eresz alá, amikor magasan repülnek át, vonulnak át a fecskék, vagy táplálkozni is megállnak. Ha nem jön le olyan alacsonyra, már pedig települési környezetben általában nem alacsonyan vadásznak rovarokra a fecskék, egyik se a két faj közül, akkor egyszerűen nem lát át az ereszen, hogy lássa, hogy ott van műfészke, és nem is így keresi. Tehát ezért nagyon fontos, jó trükk ez a sárgyűjtő hely létrehozása. Természetesen ugye egy kertetben a gyepet nem feltétlenül szeretnénk föltörni ilyen sárgyűjtőhely kialakítás célra, ezt is meg lehet csinálni, nem kell óriási felületre gondolni, egy négyzetméter az tökéletesen jó, idézőben a világ minden fecskéje tud onnan építkezni, de azt meg lehet csinálni, hogy beszerzünk nagyobb, ilyen egy négyzetméter körüli, akár több tárcába összelakunk ennyit, és abba teszünk jó zsíros földet, és azt locsoljuk be, és kirakjuk a gyep közepére, hogy lássák a fecskét, és tudják használni, és ugyanezt a logikát használva akár még a lakótelepi társasházi erkély korlátjára biztonságos, hogy ne essen le, tehát belássa a fecske. Oda, hogyha ki tudunk tenni, fel tudunk applikálni egy ilyen nagyobb tárca vagy tárcákból álló sárgyűjtőt, akkor még ott is segíthetjük őket esetleg.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével. A zöldelő második felében azonban a tavaszi természetles lesz a téma.
Előbb csak téged, aztán meg magamat, engedem szabadon úgy, mint egy madarat. Fontos a sorrend, össze ne ütközzünk, elsőnek felszállhatsz, csak ne kelljen küszködnünk. Gyorsabb vagy nálam, előttem repülhetsz, gyerünk a drótra, mellém is leülhetsz. Verebek közé lőnek ránk söréttel, felrebben mindenki, irány a középszer. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bárhogy is élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bármi jön, élni jó. Jó kis illúzió, nem ló ki egyik se, repülünk egyszerre, csapatban húzunk, nem kérjük ki merre. Lényeg, hogy együtt fontos a szárnyalás, repülünk máshová, az a hely hát ha más. Hát ha ott nem lőnek fel, se kered benni, hát ha ott akad irgalom szemernyi, lesz ott egy kalitka, amelyik nyitva áll, berepül pont befér két ilyet kismadár. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bárhogy is élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bármi jön, élni jó. Jó kis illúzió. Megkérdi a róka, mondjátok meg nekem, érdekel valóban a hosszú életnek, mi hát a nagy titka. Egyszerre vágjuk rá,
bizony egy kalitka. Amikor indultunk, nem hittük volna el, akárki mondja, hogy itt lesz majd jó a hely, arra, hogy meglegyünk, sem róka, sem sörét. Ne bántson, ne féljünk, mikor az ég sötét. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bárhogy is élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Bármi jön, élni jó, jó kis illúzió. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, legalább szárnyakon. Bárhogy is élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, legalább szárnyakon. Bármi jön, élni jó, jó kis illúzió.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület több éve minden tavasszal meghirdeti a tavaszi természetles elnevezésű programját. Ez június 30-áig kínál újabb lehetőséget arra, hogy a lakosság is bekapcsolódhasson, akár innen Miskolcról, illetve Borsod-Abói-Zemplén vármegyéből is a környezetünkben található élőlények. Ebben az esetben a madarak mellett a kétéltőek, hüllők, lepkék és emlősök megfigyelésébe, a védelmüket is segítő közösségi tudomány jellegű adatgyűjtésbe. Orbán Zoltánt, az Egyesület szóvivőjét kérdezzük ebben a témában is.
Elindult már április 1-én a tavaszi természetles, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szervezésében. Mit tudhatunk erről? Hát ez nem az első alkalom az idei.
Igen, ez egy a lakossági tudomány citizen science jellegű felméréseknek a során tartozik, azt erősíti. Ez is egy úgynevezett időablakos felmérés, ez a leghosszabb időablakos felmérésünk. Ez április 1-től június 30-áig tart, és ez nem helyfüggő, mint mondjuk a téli madárszámlásnál, azt javasoljuk, az etetőnkön figyeljük a madarakat december elejétől február legvégéig. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy bármikor jövünk, megyünk, éljük az életünket, akár kirándulunk, elmegyünk a nagyihoz, és bárhol látunk madárfajokat, tehát vadon élő madarak, vadon élő emlősök, vadon élő kétéltőek és hüllők, és néhány nappal éve lepkefaj megfigyelési adatait is tudjuk ide feltölteni. Ugye ez az a legjobb ebben, hogy abban a felmérési sorba is tartozik, ami már a Madártan Egyesület által kidolgozott Turdus nevű okostelefonos applikáción keresztül érhető el, nagy tével Irandó, tehát Turdus és S végződéssel, így Irandó Turdusnak ejteni, ez a Rigó tudományos neve, és hogyha ezt letöltjük, ez Androidos és iOS-es platformokon, tehát telefonon, tableten egyaránt működik, akkor, és elindítjuk, akkor ott van a természetesen ikon, rákattintunk, és itt ez alatt most 5 al felmérés zajlik, itt van a tavaszi természetles, értelemszerű, nagyon egyszerű kitölteni a terepen okostelefon segítségével is ez működhet. Van egyébként a honlapunkon erről egy ilyen bemutató videó is, tehát kitöltjük a helyszínt, és akkor utána folytatjuk tovább a kitöltést, hogy rákattintunk arra, hogy emlőst, madarat, lepkét akarunk-e feltölteni, és amikor rákattintunk az adott állatcsoportnak a nevére ikonjára, akkor gyakorlatilag nem a semmiből kell kitalálnunk, hogy mi ez az állat, hanem ott van a leggyakoribb fajoknak, vagy akár az összes fajnak a képe. És akkor ezt szépen arra rákattintva, jó, akkor ez egy sárga hasú unka, most mondtam valamit, és akkor szépen végigmegyünk a a lépéseken. Ugye ez nagyon jó pofa, mert a gyerekeknek is meg lehet mutatni, hogy ugye az okostelefont, a mobilnetet, az internetet azt nem csak szórakozásra, játékra, tanulásra lehet használni, hanem van egy ilyen jellegű felhasználási módja is, amikor segítjük a Magyarországon vadon élő éllények felmérését, természetvédelmét ezzel a fajta megoldással, és hát közben nyilván tanulásra is lehet használni, hiszen végig lehet nézni, hogy jó, hát akkor most tegyük fel, hogy itt vagyunk a patakparton, milyen kétéltűvel, hüllővel találkozhatunk, és akkor megnyitjuk, elindítjuk. Ugye nem is szükséges, mert ha csak tanulni szeretnénk, ugye van a Vadáton Egyesületnek szintén ingyenes okostelefonos alkalmazásban működő madárhatározója, kétéltű és hüllő határozója, emlős határozója, és akkor ezekkel mi azt is nézhetjük, hogy jó, itt vagyunk most a patakparton, egy hegyi tavacskánál, vagy pocsolyánál, akkor nézzük már meg, hogy milyen fajjal találkozhatunk. És hogyha látjuk is azok közül egyes fajokat, akkor már miért ne töltsük föl a Tordus applikáción belül a tavaszi természetes felületre.
Mi a tapasztalat egyébként ezen a tavaszi természetlesen? Sokan vesznek részt?
Igen, az a tapasztalatunk, hogy érdekli az embereket, nyilván itt is a média segítségét kérjük évről évre, és akkor az is nyilván a folyamathoz tartozik, a folyamat része, hogy évről évre egyre többen kapcsolódnak be. Tehát, és itt alapvetően nem is az adott évi adatok önmagukban igazán jelentősek, az ilyen jellegű citizen science felmérések, amiket mi alkalmazunk, itt a hosszú távú adatgyűjtés a cél. Tehát 20, 30, 40, 50 év múlva, tehát minél több évtizedet ölelnek föl ezek az adatsorok, annál hasznosabb egy-egy adott év, egy-egy évtized adatsora, mert hogy így lehet nagyon jól monitorozni, hogy például a klímaváltozás, az élőhelyek átalakítása, és még sorolhatnám, milyen hatással van egyes fajok állomány adataira, illetve eloszlására mondjuk Magyarországon, vagy ezenből akár egy megyén, régión keresztül. Tehát itt gyakorlatilag a mindennapokra kicsit hasonlít az, amikor folyamatosan gyűjtjük mondjuk a labor adatokat az egészségünkről, és akkor visszanézve össze tudjuk hasonlítani, hogy milyen jó 30 év távlatában mondjuk a koleszterinünket sikerült tudatos táplálkozással, sok mozgással a normális szint közelében tartani. Tehát ez gyakorlatilag így is fel lehet fogni, ez egy folyamatos monitorozása, laborvizsgálata a körülöttünk élő élőlényeknek, és akkor így, ha van adatunk, akkor ezekre az adatokra visszatekintve tudunk következtetéseket levonni, és a következtetésekből lehet aztán mondjuk természetvédelmi tevékenységek szintjére lebontani ezt, mert ugye a napjainkban általában nem arról van szó, van ilyen is, de nem mindig örülünk ennek se, hogy nő egy élőlénynek az állománya, hanem általában, különösen az őshonos fajok esetében, növény és átfajok esetében egyaránt, inkább a fogyatkozás jellemző, és hogyha ezt időben sikerül detektálni, különösen nagy mértékűt, akkor még időben van esélyünk beavatkozni. De ehhez megint csak adat kell, és ez az adatgyűjtési alaptevékenység zajlik a tavaszi természetes keretében is.
Mi a tapasztalat az elmúlt évek során? Mert azért gondolom, itt időről időre a beérkezett adatoknak csak megtörténik a, hogy mondjam, összehasonlítása, a korábbi évekkel való összevetése. Eddig milyen következtetéseket vontak le az adatok alapján?
Eddig nem lehetett következtetéseket levonni, mert emlékszem szerint ez a harmadik vagy a negyedik év, hogy ez zajlik. Tehát ezekből a beérkező eddig adatokból következtetést levonni ilyen állomány szint nem lehet. Az első, majd mondjuk az első 10 év után lesz majd ez lehetséges. Ami releváns az, hogy évről évre, amikor a kollégák megnézik, hogy akkor mennyivel nőtt a részvevőknek a száma. De ahogy mondtam az elején, tehát ilyen adott évi vagy egy-két éves adatokból nem lehet levonni semmiféle következtetést, ezért nem is nézegetjük, mert hogy értelmetlen. Tehát nincs még olyan összehasonlítási adatbázis, amivel ezt össze lehetne vetni. Ugye itt ráadásul nagyon nagyot tud torzítani, most nem rossz értelemben, két egymást, vagy néhány egymást követő év tekintetében, például az időjárás. Abban szárazabb, vagy hidegebb a tavasz, később kezdenek el repülni az állatok, mondjuk a lepkék. Egy ország területén belül ugye fluktuál, változik az, hogy mennyi adatot kapunk. Egészen mások mondjuk a csapadék és a mikroklimatikus viszonyok, mondjuk nedvesség pártartalom kapcsán, mondjuk az őrségben, illetve az Alföldön. Ezt mind-mind majd figyelembe kell venni az adatok elemzésénél, de nem érdemes ilyen jellegű nagy összehasonlító munkát elvégezni egy, meg kettő, meg háromnál. Tehát ilyen jellegű összehasonlításunk, ilyen jellegű adataink még gyakorlatilag nincsenek, nem is lehetnek.
Akkor tulajdonképpen az a cél, hogy ez hosszú éveken, akár évtizedeken keresztül folytatódjon, akár ez a tavaszi természetes, és hogy minél szélesebb spektrumban álljanak rendelkezésre majd adatok?
Igen, igen. Tehát az van, hogy azt lehet mondani, hogy mondjuk ennek a vizsgálatnak a start vonala, az majd az első 10 év után, tehát a 11. évtől kezdődik. Akármilyen furcsának is hangzik. Mert hogy így, tehát minél hosszabb, valóban ezek a megfigyelések alapvetően a jósági faktoruk évtizedenként mondjuk jó pár százalékkal nő. Tehát itt 45, tehát egy 30 éves adatsor nagyon jó, egy 50 éves adatsor az még jobb, egy 100 éves adatsor, maga a mámor, és akkor jöjjön a 200 éves adatsor. Tehát alapvetően ezeket így érdemes felfogni. Tehát bele kell ezt a munkát évről évre tenni, és ugye itt alapvetően arról van szó, hogy itt nem csak adatot gyűjtenek az érdeklődők, hanem be tudják mutatni a gyerekeknek, hogy mire is jó még az internet, a mobiltelefon, és ugye ez alapvetően szórakoztató. Ha azt el tudjuk érni, hogy valaki annyira tudatos, hogy akkor megyünk felmérni, és ennek köszönhetően mondjuk egy évben 12-szer többször van az adott felmérő, esetleg család, baráti közösség kint a természetben, akkor ennek ugye nyilván vannak ilyen pozitív hatásai is. Tehát nem önmagában csak az adat fontos, hanem az egész komplex szociális, társadalmi hasznosulás, tehát az, hogy emberek kint vannak a szabadban, az, hogy multikor közösségben tudnak tevékenykedni, közben megtanulnak egy csomót olyan élmények, amiket esetleg azért nem ismertek. Tehát ez sokkal több, mint a nyers adat, ami beérkezik, annál sokkal több haszna van, és mivel ugye az adatok azok majd csak több évtized távlatából lesznek igazán jóval hasznosak, de az, hogy az emberek kint vannak, odafigyelnek, szabadban tevékenykednek, ez már ugye nyilván akár az egészségvédelem, akár a szociális viszonyok pozitív alakulása kapcsán, ez minden évben hasznot hord. Egy kicsit olyan, mint hogyha valaki az olimpiára készül, vagy egy nagy versenyre készül, ami majd lesz mondjuk 2, 3, 4 év múlva. Ugye ott, hogyha ott részt tud venni, és akár nyer mondjuk egy olimpiai aranyérmet, most mondok valamit, akkor nyilván az az egyik haszna. De ugye az, hogy addig folyamatosan készül, edzi a szervezet, edzi a testét, az a folyamat minden pontján segíti az ő mondjuk egyéni egészségét és érvényesülését. Ezt így is érdemes felfogni. Itt nem csak a puszta adat mennyiség a lényeg, de az meg majd csak több évtized távlatból lesz egyre felhasználható.
És talán azt is elmondhatjuk, hogy aki részt vesz egy-egy ilyen kis megfigyelésben, megfigyelés sorozatban, akár még ha csak egy rövid ideig, hát egyrésztről lehet, hogy belőlük lesznek a következő természettudósok, vagy természetvédők, vagy hát legalább, ha más nem, akkor talán annyit is el lehet ezzel érni, hogy jobban odafigyelnek a körülöttünk lévő állatokra, a körülöttünk lévő élővilágra.
Hát igen, ez az, amit eddig beszéltem, tehát hogy ha megnézzük, hogy egy ilyen tevékenységnek milyen szociális, társadalmi, egészségvédelmi, és mit sorolhatnám, járulékos, pozitív hatásai vannak, ez mind-mind ide kapcsolódik. Tehát hogyha most ezt elkezdenénk elemezni, vagy valaki mondjuk, mit tudom én, egy szociológus hallgató, pszichológus hallgató, pedagógus hallgató, és még sorolhatnám, ezt elkezdi vizsgálni, akkor nyilván ebből egy nagyon jó elemzés születhet meg, hogy mennyi pozitív hatása van ennek. Természetesen, tehát ezeket eleve úgy építjük föl, azért alakítjuk ki ilyen felhasználó barát módon az adatgyűjtő felületet, hogy minél több ilyen járulékos pozitív hatás érvényesülhessen.
Ugye itt június 30-áig zajlik ez a tavaszi természetles. Bárki bármikor becsatlakozhat, tehát hogyha van, aki csak nem tudom, én hétvégente ér rá, akkor is nyugodtan megteheti, igen, hogy igen. Feltölti az adatokat?
Igen. Igen, egy adat is adat, egy helyről is adat, tehát itt nem az van, mint mondjuk a téli madárszámlásnál, hogy az akkor jó, akkor a legjobb az adatszolgáltatás, hogyha 13 héten keresztül az ottani leírás szerint hetente egyszer, lehetőleg délelőtt 30 percen keresztül ugyanazon a helyszínen zajlik a megfigyelés. Annak az a protokollja. Minden monitoring vizsgálatnak sajátos protokollja van, itt ebben nem az van, hogy egy helyszínen, itt az a cél, hogy az ország minél több területéről kapjunk, minél több fajról megfigyelési adatot. És akkor ez az országos pontérképen egy-egy ilyen megfigyelés alatt egy-egy kis pontszerű adatot jelent. Tehát itt valóban, hogyha valaki április elejétől június végéig csak egy adatot tölt fel, az is nagyon fontos lehet, mert így ez illeszkedik ebbe a fajta felmérési protokollba.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a tavaszi természetles elnevezésű programról hallottak. Orbán Zoltánnal, a természetlest szervező Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével beszélgettünk.
A völgyből útra kén, a pajkos nyári szél, egy játszint elcsend szírma pördül és földet ér. Körben dombok karján lágyan ringató, a lesz, a most, az akkor, minden egyben látható. Soha ilyen kék fölöttünk nem. Szédül fentről.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.
Hogy ne fájjon, azt nem tanultam még meg. Ha valaki érti, árulja el nekem. Hogy ne féljek, hogy jól ne látszom, hogy ne tudják, mikor játszom a dal. Mint kisgyerekként a sötét árnyak, a táska neki döntve az ágynak, a szobában gubbasztul én. Valaki kapcsolja már fel a fényt! A gyilkos kifalnak támasztja magát, a recsegő padlón a betörő jár, a leszállsz az ágyról, a halál vár rád. Az ágy alá nem könnyű benézni, a rossz dolgokról nem könnyű beszélni, nem azért, mert nem lenne kivel kifejezném, de nem tudom mivel. Valaki kapcsolja már fel a fény. Semmi, hadd merjem a lábam letenni, hol a biztonság, és hol a valóság.